Igen, tehát most is Fülöpről lesz szó többek között. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. rész 4. versétől egy rövidebb szakaszt fogok felolvasni. Ez a szakasz arról szól, hogy Samáriában mi történik, és a mai témánknak a fő címe az, hogy ki az erősebb. Tehát ezt mondja a Biblia. Akik pedig szétszóródtak, mármint az első nagy keresztény üldözés alkalmával, tehát Jeruzsálemből menekültek az emberek, tehát akik szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította be magát. A város apraja és nagyja hallgatott rá, és ezt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történtek, egészen elámult. Tehát ez a történet van most előttünk. Én ma három dologról szeretnék alapvetően beszélni. Ez a három dolog tulajdonképpen hogy úgy néz ki, hogy mint a három szálvirágot szeretnénk egy csokorba kötni. Az egyik szálvirág az kicsit Samáriáról fog szólni, a másik az ördög munkájáról, milyen módon működik és hogy tudunk ellenállni. Hát a harmadik szálvirág ennek a kis csokornak, az pedig nem más lesz, mint a mai kultúra és Samáriának az összehasonlítása, és majd megdöbbentő lesz, amit látni vagy hallani fogunk. És hát reméljük, hogy a Szentlélek valahogy csokorba köti ezt az egészet, és áldás lesz mindenki számára. Szóval, ha kész vagytok rá, akkor indulunk. Az első szakasza ennek a prédikációnak, hogy megértsük ezt a történetet, Samáriának a bemutatása. Néhány dolgot lehet, hogy ismételni fogok, amit akár Attila, vagy mások itt előttem az abcsellel kapcsolatban elmondtak, de fontos néhány dolgot talán most együtt látnunk. Emlékezzünk el arra, hogy amikor olvassuk a Bibliát, például Királyok könyvében, és arról olvasunk, hogy Izrael egy egységes királyság lett, és akkor Saul, meg Dávid, meg utána Salamon lettek a királyok. Ebben az időszakban, ha elképzeljük így Izraelt, egy kicsit így északról délre, ilyen keskenyen húzódó térség, akkor ez egy egységes királyság volt. Az emberek alapvetően békében éltek, a király uralkodott, a nép próbálta megélni a hétköznapokat, és ez volt az első három királynak az ideje alatt. És azt tudjuk a Bibliából, hogy a Salamon halála után jött Salamonnak a fia, akinek a királyságának rögtön a legelején szétszakadt az ország egy északi részre, egy északi királyságra, ami az Izrael 12 törzséből 10 törzset jelentett, tehát ez egy nagy terület volt, illetve jelentős létszám volt, és délen maradt Júda, ami földrajzilag is sokkal kisebb volt, illetve létszámában is kisebb volt. És Salamon után, tehát amikor beszélünk az Isten választott népéről, akkor úgy tudunk beszélni róla, mint két ország, Izrael, aki északon van, a 10 törzs, és Júda délen a 2 törzs, és ezek hát nem föltétlen szerették egymást, mindenféle csatározások voltak egymással, próbálták egymással szemben is megélni a dolgaikat, meg nyilván a külső ellenséggel szemben is. Ezt azért kell látnunk, hogy szétszakadt az ország, mert az északi királyságban jelentős problémák történtek, ugyanis az emberek, hiszen zsidó emberekről volt szó, megtanulták és úgy élték az életüket, hogy évente, néhányszor a nagy ünnepeken elzarándokoltak a templomba, bemutatták az áldozatokat, imádkoztak, aztán hazamentek, és hát élték az életüket. Igen ám, de az ország ketté szakadt, és az északi ország részben nincs templom. Viszont a templom az délen van Júdában, Jeruzsálembe. És az északi országban Jeroboám megijedt, a király, és azt mondja, hogy azon gondolkodott, hogy ha az embereim, ez a 10 törzsnek az emberei elkezdenek az ünnepeken átvándorolni, és elmennek Jeruzsálembe a templomba, és ott fognak imádkozni, és ott tartják meg az Isten tiszteletet, akkor ez gyengíteni fogja az én hatalmamat, mert hát lehet, hogy ebből a nagy ellenségeskedésből nagy barátság lesz, és egy idő után hát Júda megerősödik, és hát rám nem lesz szükség. És Jeroboám elkezdett gondolkodni, hogy hogy kellene ezt az egészet megállítani, hogy az emberek nem vonuljanak el Jeruzsálembe Isten tiszteletekre. És ő neki volt 2 ötlete. Az egyik az volt, hogy délen Bételben és északon Dánban 2 várost kiválasztott, és 2 városban istentiszteleti helyszínt indított el. Mind a 2 helyen fölállítatott egy hatalmas aranyborjút, és azt mondta az embereknek, hogy eddig Jeruzsálembe mentetek imádkozni, és ott imádtátok Jahvét, most már nem kell oda mennetek, mert van itt 2 hely, attól függ, hogy hol laksz földrajzilag, ami közelebb hozzád, vagy északfele indulsz el, vagy délfelé, elmehetsz vagy Bételbe, vagy Dánba, és ott imádhatod az aranyborjút, mert ez a te istened. Ha Jahvét akarod imádni, vagy az Istent akarod imádni, Jehovát, akkor parancsolj. És az emberek mit csináltak? Az emberek elkezdték gyakorolni az Isten tiszteletet, a Jahve tiszteletet, úgy, hogy elmentek az aranyborjúhoz, és ott mindenféle szertartásokat végeztek. Hát ennek természetesen az volt az eredménye, hogy az Istennek a haragját kiváltotta ez, mert Isten nem egy aranyborjú, Isten nem azt mondta, hogy Dánban és Bételben, Isten nem azt mondta, hogy így kell imádni, tehát Isten sok mindent nem mondott, amit ők elkezdtek gyakorolni. És ezért hát Isten kifejezte a nem tetszését, küldte a prófétát egyiket a másik után, volt, akit elzavartak, volt, akit megaláztak, volt, akit meghallgattak egy kicsit, de aztán mégse fogadták meg a tanácsokat, ami Istentől jött. Alapvetően ez az északi izraeli terület, ez egy ilyen bálványimádó terület lett. És ennek az lett a következménye, hogy az emberek úgy képzelték el egy idő után, hogy generációra jöttek, hogy ki az Isten? Ja, Jahve. És hogy néz ki? Hát egy aranyborjú. És képzeljétek el, a mindenható Isten le lett degradálva egy bálványszoborrá. És úgy nőttek föl a gyerekek, a következő nemzedék, hogyha valakinek azt mondták, hogy a teremtő Isten, a mindenható Isten, Jahve, vagy Jehó, vagy akárhogy is nevezték, akkor az embereknek beugrott, ja, hogy az az aranyborjú. Ez természetesen Istennek nem tetszik. Amikor őt megtorzítják, amikor teljesen hiteltelenül mutatják őt be. És ennek az lett a következménye, hogy hiszen a prófétáknak az üzenetét nem fogadták el, sem a királyok, sem a nép alapvetően. Isten megengedte, hogy az akkori világbirodalom, az asszír birodalom a hódításaiba belefoglalja az északi országrészt is, tehát Izrael területét. Jöttek az asszírok, letaroltak mindent, leuralták ezt az északi országrészt, és ahogy szokott ilyenkor lenni, aki a háborúban nem hal meg, annak az életben maradt embereknek a jelentős része, főleg aki még egészséges vagy fiatalabb, azokat elhurcolják egyfajta ilyen hadifogolyként, és a birodalom más részébe valahová betelepítik. És ez itt is így történt, hogy nagyon kevés zsidó maradhatott ott azon a területen, mert a legtöbbet, akik élve maradtak, elhurcolták az asszírok. Igen, ám, de ott egy nagy üres terület maradt. Az asszírok úgy gondolták, hogy máshol is vannak problémáik, máshonnan össze-vissza különböző népeket, kisebb népcsoportokat összeszedtek, és azokat meg betelepítették ide. És az itt lévő terület tulajdonképpen újra lakottá vált, és újra elkezdett működni minden. De ez egy ilyen zűrzavaros népességi összetétel volt, tehát mindenféle népek és mindenféle nemzetekből voltak kisebb csoportok, és amikor az asszírok ezeket betelepítették, akkor az ott maradt zsidók, azok tisztelték Jahvét, meg az aranyborjút, jött ilyen, olyan és amolyan, meg amolyan különböző népek, és ezek hozták a saját kultúrájukat, hozták a saját szokásaikat, és természetesen hozták a saját isteneiket, vagy az Isten tiszteleti szokásaikat. Ha volt fizikailag megfogható valamilyen bálványszobor, akkor valószínűleg azt is elhozták, letették és imádták, ha nem volt ilyen, akkor elképzelték. És egy ilyen szellemileg zűrzavaros, és teljesen, tehát vallásilag is, népességileg is, minden szempontból, nemzetiségileg is, minden szempontból egy ilyen zavaros terület jött létre. És ezen a területen így éltek az emberek, és azt mondja a Biblia, a Királyok könyvében olvasunk arról, hogy nagyon-nagyon sok vadállat élt azon a környéken. És ezek a vadállatok néha betörtek a lakott területekre is, és amikor betörtek, természetesen hát sokszor embereket is áldozatul ejtettek. És az asszír királynak azt az üzenetet küldték, hogy az a terület, amit te leuraltál, ami a birodalomnak a része, ahol nagyon kevés zsidó van, és nagyon sok népet betelepítettünk, ott fogy a nép, mert az a vadállatok tizedelik őket. És mi lehet a probléma? És erre az ott, képzeljétek el, az ott lévő régi zsidók, akik még ott maradtak, az a kis rész, azt mondta, hogy azért engedi meg Isten, hogy a vadállatok ide jöjjenek és öljék az embereket, mert hogy itt nem a Jahvét imádják az emberek. Ide jöttek mindenféle népek és nemzetek, ide jöttek különböző emberek, mindenféle bálványokkal itt elhalmozzák az életünket, és biztos, hogy ez Istennek az ítélete. És képzeljétek el, az asszír király hogy gondolkodik? Hát ha tényleg erről van szó, akkor az elhurcolt zsidók közül néhány papot megkért, hogy menjetek vissza, és tanítsátok meg azokat az embereket arra az Isten imádatra, amit ott szokás csinálni, hogy a vadállatok ne tizedeljék tovább az embereket. Szóval a papok visszajöttek, és elkezdték evangelizálni az embereket. Ez az asszír király finanszírozta, az asszír királynak az utasítására ment. Ez jónak is tűnik így, de tulajdonképpen túl sok, nem azt mondom, hogy értelme nem volt, de túl nagy megújulás nem okozott, hiszen az emberek úgy gondolkodtak ott, hogy különböző isteneik voltak ezeknek a pogány népeknek. Általában egy népnek nem egy istene volt, hanem kettő, meg sok száz is, ki tudja mennyi. És hogy amikor jöttek ezek a zsidó papok, és elmondták azt, hogy ennek a területnek az istene a Jahve, és itt így kell és úgy kell tisztelni az Istent, persze az se volt teljesen tiszta, mert hát Dánban és Bételben kicsit ilyen aranyborjúsak és megoldásokkal, elkezdték tanítani az embereket. Ezek a pogány népek elfogadták ezt, és azt mondták, ha már van 15, 25, 200 istenem, akkor tök mindegy, hogy egyel több vagy kevesebb, nem? És bevették tulajdonképpen az istentiszteleti rendjükbe, vagy a liturgiájukba, vagy a gyakorlatukba azt, hogy hát ennek az Istennek, és hát Jahvénak is akkor adjunk valamit. Ebből rossz nem lehet. Ha ő is megállt bennünket, vagy megszabadít bennünket, akkor az milyen jó. Tehát elkezdték gyakorolni az istentiszteletet úgy, hogy már az egész mindenféle vegyes népség, mindenki imádta Jahvét is, de egy ilyen torz módon, tehát ilyen aranyborjús és nem tiszta módon, de ott volt a Jahve imádat, és ott volt mellette mindenféle más kultuszoknak a képviselete is. Tehát ez volt a háttere ennek az egésznek. És amikor arról olvasunk, hogy az asszír király tehát megengedte, hogy jöjjenek ezek a papok és tanítsanak, ezt olvassuk a Kettő királyok 17.33-ban. Hogy ennek a következménye az lett, hogy félték tehát az urat is, de tisztelték a maguk isteneit is. Azoknak a pogány népeknek az istentiszteleti módja szerint, akik közül elhurcolták őket. Tehát létrejött Samária terület, ezen az izraeli területen egy ilyen mix vallás. Minden belefért. Teljesen mindegy, hogy ki milyen istent imádott, milyen módon gyakorolta az istenhitet, óriási volt a tolerancia. Mindenki elfogadott mindenkit, mindenki jól érezte magát abban, amit csinált, és senki nem piszkálta a másikat, és ennek az egészben benne volt valahogy egy kicsit egy torz istenimádat, és egy élő istenimádat, egy Jahve imádat, egy ilyen aranyborjús módon, meg benne volt minden más is. Amikor ezt ugye el tudjuk képzelni, ez egy kicsit ilyen New Age-nek az előszele már. Amikor toleráns mindenki mindenkivel, mindenki azt csinál, amit akar, mindenki elfogad mindenféle más kultuszokat, tulajdonképpen ott ez valósult meg. Összekeveredtek a népek, összekeveredtek a nemzetek, összekeveredtek a vallások, összekeveredtek a kultuszok, és ebben a nagy toleranciába és a nagy elfogadásba egyedül az Isten nem érezte jól magát. Tudjátok miért? Mert ez az egész úgy, ahogy van, bűn volt. Az Isten imádatnak a megszentségtelenítése, megtorzítása, megcsonkítása, és nem úgy működött a dolog, ahogy Isten szerette volna. Szóval Istennek ez nyilván nem tetszett, és azért is fontos ezt látnunk, mert a különböző kultuszok mögött, meg a különböző hamis istenimádatok mögött nem csak egyfajta gondolkodásmód van, és azt nagyon kérem, hogy ne higgyétek el, amikor ma sokszor arról beszélnek, hogy ennek a népnek, meg annak a népnek a kultúrájában ilyen vallási szokások, meg olyan vallási szokások vannak, és ez csak ennyi. Nem igaz. Minden kultusz mögött démoni erők vannak, minden kultusz mögött szellemi erők vannak, és amikor ezeket így összeterelik, és akkor egyik támogatja a másikat, ez persze, hogy egyrészt nem tetszik az Istennek, és persze, hogy kivívja az Istennek az ítéletét. Képzeljétek el, hogyha időben átlépünk az Új Szövetségben, Jézus egyszer, amikor a tanítványokkal átvonul Samárián, tehát ezen a bizonyos területen, ja igen, azt nem mondtam el, tehát hogy ez a terület, amiben így belekeveredtek az emberek, az asszírok így áttelepítettek mindenkit, ezt a területet nevezték utána Samáriának, meg samaritánusoknak, és ez a samaritánus vallás volt tulajdonképpen ez a mix vallás, ez a minden belefér. Mindenki szeret mindenkit, mindenki elfogad mindenkit, aranyborjú is, meg a gyerekáldozat is, meg mindenféle más pogány istenség is. Szóval egyszer, amikor az Új Szövetségben olvasunk arról, hogy Jézus a tanítványokkal átvonul Samárián, találkozik egy kedves asszonnyal, a samáriai nő története. Ugye ismeritek? Mindenki ismeri a samáriai nő történetét. A samáriai nő honnan jön? Hát Samáriából. Samáriának milyen a szellemi háttere? Egy ilyen New Age szellem, egy ilyen mix vallás. Minden benne van, csak semmi nem működik. Közben neki is már sokszor tönkrement a család élete, semmi nem jön össze neki, egy kiégett, egy boldogtalan valaki, aki próbálna valahogy előre haladni, de nem sikerül neki senki, tönkremennek a kapcsolatai, szóval egy kiégett nőről van szó, találkozik Jézussal, és amikor Jézussal találkozik, akkor nagyon érdekes kérdést tesz föl neki. Hogy mondd, hát te bófpéta vagy, ha te ilyen komoly ember vagy, akkor mondd meg, hogy hol kell imádni az Istent? Mert mi itt is imádjuk, ott is imádjuk, valaki azt mondja, hogy Jeruzsálembe kéne imádni, de mégis tök mindegy, de nem tudom, hogy neked mi a véleményed. Ez a tipikus New Age gondolkodásmód, ami ma is nagyon jellemző a világra. Hogy itt is imádunk, ott is imádunk, ezt is csináljuk, azt is csináljuk, tök mindegy, hogy ki mit csinál, de ha ez nem jön be annyira, és te azt mondod, hogy az a másik jobb, akkor inkább oda megyünk. Ugye ismerős ez ma. Ugyanez működik, ugyanez a szellemiség működik. Jézustól azt kérdezi meg, hogy én egyik felé sem vagyok elkötelezett, csak én ezt is sem, azt is sem, azt csinálom, semmi nem működik igazán, de szerinted melyik lenne jobb? Ez olyan, mint két anyuka találkozik egymással, és ezt elmondja, az én gyerekem ebbe az iskolába jár, a tiéd meg abba, szerinted melyik a jobb? Ha az jobb, akkor én átiratom oda. Az Isten imádat ilyen szinten ment, hogy semmi nem volt benne ilyen elkötelezettség szinten, hanem egyszerűen csak ami jobb, vagy ami kényelmesebb, azt próbáljuk majd csinálni. Tehát a samáriai területen egy ilyen démonikus mindenféle mix vallással és mindenféle kultuszok és szellemiségeknek a keveredésében éltek az emberek, és a démonilag eléggé leuralt terület volt. Ezért a zsidók nagyon utálták őket, nem is szerettek arra menni, ők meg utálták a zsidókat, szóval senkinek nem volt ez jó, de mégis ez így működött. Amikor ez a samáriai asszony megkérdezi Jézustól, hogy hol kell imádni az Istent, ott vagy itt, vagy amott, vagy te mit szólsz, akkor emlékeztek, hogy Jézus mit mond? Melyik helyszínt ajánlja? Jézus azt mondja, szellemben és igazságban. Ugye milyen fontos üzenet ez? A Garizim hegyén, vagy a másik hegyen, Bételben, Dánban, vagy Jeruzsálemben, vagy itt, vagy ott, vagy milyen módon kell, akkor Jézus azt mondja, szellemben és igazságban kell imádni az Istent. És akkor ez egy olyan hoppá, nem erre számítottunk. Jézus azonnal a lényegre tapint, és azt mondja, ez egész szemét, ami itt van, ez nem fontos. Ezek közül semmit nem kell csinálni. Fontos, hogy szellemben és igazságban imád az Istent. És tök mindegy, hogy hol élsz. Teljesen mindegy, hogy földrajzilag hova mész, vagy szellemben és igazságban, és elkötelezed magad az élő Isten felé, és úgy imádod az Istent, ahogy ő elvárja. Vagy pedig, ha ez nincsen, akkor teljesen mindegy, hogy hova mész, akkor semmi nem fog működni. Szellemben és igazságban. Nagyon-nagyon fontos üzenet. Sokszor emberek megkérdezik, mennyit kell adakozni? Tizedet, vagy többet, vagy kevesebbet az Új Szövetségbe? Szellemben és igazságban adakozzál, és akkor minden oké lesz. Melyik gyülekezetbe kell járni? Melyik a jó gyülekezet? Melyik a rossz? Szellemben és igazságban járjál a gyülekezetbe, és akkor minden oké. Naponta hányszor kell olvasni a Bibliát, vagy hát mennyi időt kell ezzel tölteni? Szellemben és igazságban gyakorolod, és akkor működik minden. Akkor ezek nem fontos, nem válnak fontos ezek a kérdések, hogy hol, meg mikor, meg mennyi, ez nem lényeges. Szellemben és igazságban. No, tehát menjünk tovább, hogyha visszatérünk Samáriához. Tehát ezen a területen, az Északi Királyság egy bizonyos területén kialakult ez a vegyes népességű és vegyes vallási terület. És általában az szokott történni, ahol erős a démoni befolyás, ott előbb-utóbb valamelyik kultusz elkezd kiemelkedni a többi közül, és elkezdi leuralni az embereket. Azt olvastuk a Bibliában, hogy Samáriában volt egy Simon nevű ember, egy varázsló volt. A görög szöveg azt írja, hogy boszorkány volt. Tehát nem ilyen kedvesen mondja, hogy varázsló volt, mert talán ma ez egy olyan, még szimpatikus is lehet valakinek. Varázsló volt, mágiával foglalkozott, egy boszorkány volt ez az ember, aki a démoni erőket használta arra, hogy le tudjon uralni embereket. Itt élt ez a Simon mágus, akiről azt mondták az emberek, hogy ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Vagyis egy démoni erő működött benne, és mindenféle módon megtévesztette az embereket. Ez a bizonyos ember mindenféle olyan dolgokat tett, amivel fölhívta az emberek figyelmét, és tulajdonképpen egyfajta ilyen istenként elkezdett funkcionálni a Simon mágus. Azért, mert ahol az élő Istennek a jelenléte nincs ott az emberek bevesznek mindenféle ilyen Simon mágusos dolgokat. Mindenféle varázslást, mindenféle mágiát és mindenféle boszorkányságot elfogadnak, mert azt hiszik, hogy ez a jó, mert ebben valami különlegesség volt. Szóval, amikor Samáriáról beszélünk, és próbáljuk elképzelni, akkor mindenki előtt ott lehet egy olyan terület, ahol sokféle vallás van, sokféle ember van, sokféle bőrszín van, sokféle gondolkodás van, mindenki össze-vissza mindent csinál, és ebben az egészben van egy főboszorkány, aki az egészet leuralja, a városban boldogtalanok az emberek, küzdenek, de semmi nem működik igazán jól, őket is utálja mindenki, ők is utálnak mindenkit, szóval egy ilyen, kicsit ilyen gettós világ. Ez Samária. És ahhoz, hogy ezt a történetet megértsük, az fontos, hogy ezt lássuk. Nézzük a másik szálat, vagy ha csokorról beszélünk, akkor a másik virágot. Azt olvassuk tehát, hogy ez a terület démonilag le volt uralva. Amikor Fülöp oda megérkezett, és elkezd Jézusról beszélni, akkor azt mondja a Biblia, hogy a tisztátalan lelkek sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Miért? Mert előtte szomorúság volt, előtte depresszió volt, előtte az emberek nyomorultak, érezték magukat, mert az ördög leuralta őket. Néhány dolgot hadd mondjak a démoni munkáról, vagy a mozgásról, hogy ezeknek tudjunk ellenállni, mert ez ma is működik, tehát ez nem csak ilyen samáriai specialitás volt, hanem ma itt a nyugati világban is bőven találkozunk vele. Amit ki kell jelenteni, és fontos tudni, hogy az ördögnek a stratégiája az tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen terrorista stratégia. A terroristák, tudjátok, hogy szoktak támadni? Mindig váratlanul, és mindig nagy csapást próbálnak mérni. Az ördög is ilyen. Soha nem jelenti be előre neked, hogy szia, itt vagyok, holnap jövök. Készülj föl. Mindig váratlanul ér. Az ördögnek, a démoni befolyásnak mindig ez a háttere, hogy egy ilyen váratlanul lecsap, és minél nagyobb károkat akar okozni. Amire vigyáznunk kell, hogy általában ez úgy működik, és akkor tudja ezt megcsinálni az ördög kísértéseken keresztül, démoni befolyáson keresztül, bármin keresztül, hogyha az embernek nem tiszta az élete. Nem tiszta az Isten tiszteleted, nem tiszta a lelked. Szóval ott vannak a bűnök az életedben, és minél tovább takargat valaki bűnöket, minél tovább megtűr bizonyos dolgokat, először az csak egy bűn, először, vagy az első szakaszban ez csak egy olyan, hogy küzd az ember vele, nem kéne, de mégis van, néha leteszem, újra fölveszem, de hogyha nem szabadul meg ettől az ember, egy idő után az elkezd erősödni, és az át tud váltani egy démoni befolyással, amikor az embert már uralja ez az egész. Ez teljesen mindegy, hogy mi, hogy ez a paráznaság, hogy ez a káromkodás, hogy ez a lopás, vagy bármi is lehet ilyen, amivel az ördög tulajdonképpen azért tudja megtámadni az embert, mert ott van egy bűn, ami nincs rendezve sokáig, és tulajdonképpen ezt ragadja meg az ördög, és elkezdi ezen keresztül megtámadni az embert. Samáriát min keresztül tudta megtámadni? A hamis istentiszteleten keresztül. A hamis istentisztelet évtizedeken keresztül ott volt, generációról generációra ott volt az embereknek az életében, és ezt ki tudta használni az ördög, és tulajdonképpen leuralt egy egész várost, egy egész területet a befolyásával. Szóval arra vigyázz, hogy az ördög soha nem szokott előre köszönni, soha nem jelent be semmit, megcsinálja a károkat, Legfeljebb utána jelentkezik, úgy, mint a terroristák, hogy bejelentik, hogy valamelyik terrorszervezet magára vállalta a robbantást, meg a gyilkosságot, meg mindenféle dolgokat. Az ördög ugyanígy működik. Erre vigyázzunk. Nagyon sokszor lehet tudatlanságból is beleesni az ördögnek a munkájába. Nagyon-nagyon sok ember van, aki az ilyen simon mágusos dolgokat beveszi, és ma is keresi az életének az értelmét, keresi a válaszokat az élet kérdéseire, és akkor elmegy jóga tanfolyamra, elmegy agykontroll tanfolyamra, elmegy rejkizni, elmegy ide, elmegy oda, elmegy a varázsló, mert mindenhova elmegy. Lehet, hogy őszintén keresi mindazt, amit szeretne megtalálni, és lehet, hogy tudatlanságból csinálja, de ezt végigcsinálja, és a végén egy démonikus emberrel találkozunk, aki össze van zavarodva, és azt se tudja, hogy fiú vagy lány, azt se tudja, hogy merre van az előre, mert tulajdonképpen kitette magát a démoni erőknek, és beengedett mindent, ami befolyásolja őt. Szóval erre vigyáznunk kell. Ez egy másik fontos megállapítás, ahol ilyen démonikus területek vannak, hogy a Krisztust mindig helyettesíti valami főember, valami főbálvány, valami. Samáriában először az aranyborjú volt, ami helyettesítette az élő Istent, tehát kicserélték. Isten nem kell, betesszük az aranyborjút. Samáriában egy idő után már nem kell semmi, csak ott van Simon mágus, akit úgy ámulni kell és csodálni kell, mert ő a nagy Isten, meg ő a nagy Istennek az ereje, mert ő mindent meg tud csinálni. Ki van cserélve valami, és úgy van bemutatva, mintha ő lenne Isten, ő lenne Krisztus. Erre nagyon vigyázni kell, mert ez működik. Nagyon-nagyon sok ember nem veszi észre, hogy valamit kicseréltek az életében. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a város apraja és nagyja hallgatott erre a bizonyos Simon mágusra. Nem vették észre, hogy valami ki lett cserélve. Hogy valami már régen hamis. Hogy valaminek már régen lejárt a szavatosság ideje, de mi mindig fogyasztják. Már régen romlott, már régen mérgező, de még az emberek mindig ezt fogyasztják, és nem akarnak változni. És ez elkezdett hatni az emberekre. Ez az ember, aki mondtam, boszorkány volt, varázsló volt, hát varázs volt magában, és a varázslás, vagy a mágiával kapcsolatban van egy ilyen definíció, ami így hangzik, hogy a mágia és a maga a varázslásnak a lényege, hogy bizonyos szavak kimondásával, vagy cselekedetek megtételével olyan hatások kiváltása, amelyek nem következnek a szavak vagy a cselekedetekből, illetve közvetlen azoknak a hatásukból. A varázslás okult, azaz rejtett erők felhasználásával történik. Ez a varázslás, vagy a mágia az a magyar megfelelője, vagy a idegen megfelelője. Tehát ez gyakorolta, hogy ördögi démoni erőknek a befolyásolásával, hatalmával elkezdte leuralni az embereket. És azt is olvasok a Bibliában, hogy ez sokáig ment, sokáig úgy tűnt az embereknek, hogy ez a normális, ez a helyes, semmi más alternatíva nem lehetséges. És egyszer ebbe a képbe megjelenik Istennek egy embere, akit úgy hívnak, hogy Fülöp, aki egyébként menekül, az életét menti, megjelenik egy ilyen környezetbe, és elkezd nagyon világosan és nagyon egyszerűen Jézus Krisztusról beszélni és az evangéliumról beszélni. Azt is mondhatnánk, hogy megjelent a városba, és elkezdett bizonyságot tenni arról, hogy ki Jézus, ki a Krisztus. És képzeljétek el, egy menekült ember, egy ilyen sok-sok évtizeden keresztül, meg sok-sok generáción keresztül működő, ördögileg, démonilag leuralt területen, egy ember megjelenik, egy Krisztusban hívő ember, elkezd bizonyságot tenni Jézusról, és mi történik? A démonok elkezdenek ordítozni, kimennek az emberekből, a városban az emberek megtérnek, az első nagy bemerítési, keresztelési istentisztelet elé sokan összegyűlnek, sokan bemerítkeznek, megalakul a gyülekezet, megváltozik a város, és azt olvassuk a Bibliában, hogy nagy öröm lett a városban. Nem semmi ez a Fülöp, igaz? Szeretnél Fülöp lenni? Na, majd beszélünk erről. Szóval, ahol erőteljes a démoni jelenlét, ott a megoldás, hogy erőteljesen kell képviselni Krisztust, vagy tisztán kell képviselni Krisztust. Fülöp semmi különlegeset nem tett, egyszerűen tette a dolgát, és ennek a következménye az volt, hogy elkezdett ez a ködös, sötét város úgy kitisztulni, és egyre világosabb lett, és egyre jobb lett a klímája, szellemileg is, meg egyébként is, az emberek egyre boldogabbak lettek. És képzeljétek el, az történt, azt mondja az ige, hogy Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta a jeleket, hogy nagy csodák történnek, egészen elámult. És ezt hadd húzzam alá, ez nagyon-nagyon fontos. Hogyha valaki gyenge pillanatában azt hinné, hogy az ördögnek mekkora hatalma van, egyrészt igaz. Másrészt az ördög embere, amikor találkozik az Istennek a hatalmával, akkor mit csinál? Leesik az álla, és azt mondja, hoppá. Amit én eddig tapasztaltam, mindenféle erőket mozgattam, mindenféle démoni befolyás működött, de amikor az isteni befolyás jön, amikor Krisztus ereje, amikor a Szentlélek ereje megjelenik, akkor ez az igazi, az semmi hozzá képest. És ez fontos, ha tudjuk a mai prédikáció kapcsán is, meg egyébként is, hogy az ördög bármilyen erővel hat az embernek az életére, vagy az országunkra, vagy a kultúránkra, ha erőteljesen ott van Isten, akkor az embereknek leesik az áll, és azt mondja, hát ez egészen más. Ami most lehetetlennek tűnik, ami most megváltoztathatatlannak tűnik, mert olyan erős az ördögi befolyás, az Isten ereje egy pillanat alatt meg tudja változtatni, és az emberek azt mondják, hogy ja, ugye semmi nem volt. Ami most nagy és hatalmasnak tűnik. Szóval Simony boszorkány átáll a másik oldalra, és azt mondja, hogy Jézus az erősebb. És akkor is így volt, ma is így van, és holnap is így lesz, és mindig is így lesz. És a végső nagy küzdelemben majd, amikor Jézus visszajön, és az Antikrisztus és Krisztusnak a harcában, ott szintén nem lesz nagy kérdés, hogy ki fog győzni. Nem lesz hosszú háború, nem lesz hosszú nagy viaskodás, és nem csak éppen-éppen hajszállal, meg nem tudom, célfotó, meg akár, nem ilyen dolgok lesznek. Hanem nagyon világosan és nagyon egyértelműen Krisztus jön és leural mindent, és akik az övé, azokat felszabadítja, akik nem, azok meg mennek a másik oldalra. Jelenések könyvében olyat olvasunk, hogy a szájának a leheletével fogja megsemmisíteni. Tetszik nekem ez a kép. Szóval az ördög jön, hogy demonstrál mindent, és hatalmas démoni jelenlét, és mindenféle manipulációk történnek, amit most látunk a világban, meg hát akkor is volt. És jön Krisztus, és tudjátok, mit csinál? Ennyit. Vége. Ez a különbség. És ezért fontos, hogy tudjuk, hogy ha keresztények vagyunk, akkor nem akárhol vagyunk. És szeretnék most ide térni, hogy ki az erősebb? Az ördög vagy Krisztus? Ki az erősebb? A te életedben ki az erősebb? Kibe hiszel igazán? Bármilyen erős egy kísértés, bármilyen erős egy nyomás, bármilyen nagy az ördögnek a hatalma, ki az erősebb? Krisztus. Egy ember egy város ellen. Krisztus egyedül egy egész démoni hadsereg ellen, de ő az erősebb, és ez fontos, hogy tudjuk. Na és a harmadik részét nézzük meg ennek a mai témának, ami tulajdonképpen egy kis összehasonlítás, hogy milyen világban élünk mi. Beszéltünk egy kicsit Samáriáról, hogy az milyen volt, beszéltünk egy kicsit arról, hogy az ördögnek a munkája milyen, és nézzük meg a mai, mondjam azt, hogy mai Magyarországot, inkább kicsit többet mai Európát, vagy a mai nyugati világot, ami a Földnek egy jelentős részét takarja. Samáriában mi volt? Népek és nemzeteknek a keveredése. Ma a nyugati világban mi történik? Népek és nemzeteknek a keveredése. Ugyanaz. Második. Akkor a vallások és az ideológiák keveredése, egy nagy turmix alakult ki. Ma a nyugati világban mi van? A népek és nemzetek keveredésével jönnek a vallások és ideológiák, és mindenféle kultuszoknak a keveredése. Ezt hívják New Age-nek, az újkor szellemének, ami egy démonikus dolog. Aztán akkor is működött, főleg a Simon mágus varázslása miatt, hogy az abszolút igazságoknak az elferdítése, vagy ki nem mondása. Ez elindult már akkor, amikor Jeroboám azt mondta, hogy nem kell Jeruzsálembe menni, ez is jó istentiszteleti hely, nem kell a templommal foglalkozni, az aranyborjú is tök jó, tehát nem kell egy frigyláda, meg nem tudom, meg szentek szentje, meg szentély, meg akármi, hát megteszi ez is. Az abszolút igazságok, amiket Isten azt mondja, hogy így legyen, azok félre vannak téve, és valami helyébe van téve. Ami hamis, ami nem igaz. Tehát az abszolút igazságoknak az elhallgatása ott volt Samáriában, és most gondoljatok csak arra, hogy ma a nyugati világban nem ugyanez történik? Az abszolút igazságoknak az elhallgatása megy, vagy félretétele megy, és mindenféle hamis dolgokat emelnek be. És azzal akarnak megetetni téged is, meg engem is, hogy legyél toleráns, sokszínűnek kell lenni, elfogadónak kell lenni, be kell nyelni mindent, mert ez a normális. ekkor vagy igazán humánus, ekkor vagy az igazán ember, a mindenkit és mindent elfogadsz úgy, ahogy van, és nem kavarsz, nem keversz. Samáriában ez történt, ma ugyanez történik. Samáriában ott volt egy óriási démoni hatás a városon és a térségen. Az emberek a megtévesztése alatt voltak, egy szemfényvesztés alatt voltak. És ma azt lehet látni, hogy a nyugati világban, a nyugati kultúrában ugyanez történik. Egy nagyon erős démoni nyomás van a nyugati kultúrán, ahol egy szemfényvesztés van, és az Istennek az abszolút igazságai helyett olyan dolgok vannak hangsúlyozva, ami vagy helyettesítik ezt, vagy teljesen szembe mennek ezzel. Kinek hogy? Van, akinek elég egy kicsit más, akkor még az belefér, van, aki terrorizálni kell. Lényeg az, hogy toleráns legyél, lényeg az, hogy elfogadó legyél. A mai nyugati világra nagyon jellemző az, amit Jézus mondott, hogy tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek a hatalmát. És ez így van. Nem szeretek vasárnap aktuál politikával foglalkozni, úgyhogy ma sem teszem meg. De gondoljatok csak bele, hogy ma miről szólnak a hírek? Ma miről szól a nyugati világnak az összes problémája? Áll problémákról. A népek és nemzetek keveredéséről, a vallások keveredéséről, a démoni befolyásról, az abszolút igazságoknak az elhallgatásáról és a nagy toleranciáról. Teljesen mindegy, hogy most mit veszel ki, hogy neked mi az, ami fontos. Mindegyik erről szól. Úgy tűnik, hogy ez olyan erős, hogy emellett van egy ilyen kisebbségben lévő kis pici keresztény kis erőlködés, hogy hát van lehetne mást is, hogy másképpen is. De szeretném megkérdezni, hogy szerintetek ki az erősebb? A démoni erő, az a nyugati kultúra, amit kereszténynek neveznek, de már régen nem az, csak úgy nyomokban van benne valami, ami a keresztény kultúra, akkor ilyen keresztény kultúra, hogy egy téveigésen alapul, azért, mert sem az Isten igéjét nem ismerik azok az emberek, akik hivatkoznak erre, sem az Isten hatalmát nem ismerték meg soha, teljesen más hatalommal állnak kapcsolatba, és ezek olyan erősnek tűnnek, hogyha nem tudod azt, hogy Krisztus az erősebb, és fölteszik neked a kérdést, vagy akár az ördög kérdezi meg tőled, akkor el lehet bizonytalanodni. De ki az erősebb? Krisztus vagy az ördög? Krisztus. Hiszitek ezt? Ki az erősebb? Krisztus vagy az ördög? Krisztus. Teljesen mindegy, hogy most mit mutat a kép, vagy akkor mit mutatott. Fülöp megérkezése előtt néhány nappal ott úgy tűnt, hogy az ördögnek egy totális diktatúrája van. Minden az úgy történik, ahogy ő szeretné. Megérkezik az Isten embere, és megváltozik minden. Hogy Európában, nyugati világban, vagy Magyarországon mikor, hogy fog változni dolgok, én nem tudom. De egyszer Isten felhasznál valakit valamire, és az a valaki engedelmes lesz, annak az eredménye lehet, hogy óriási hullámokat fog verni, és az embereknek leesik az állam majd, hogy ja, hát ilyen is lehet. Szóval, ki az erősebb? Krisztus. Meg tudod ezt vallani, ez nagyon-nagyon fontos. És itt megyünk a nyár felé, és lesz a pihenésnek az időszaka, meg a kicsit a nyaralásnak is az időszaka. De biztos, hogy lesznek benne harcok is, amit meg kell harcolni. És ne felejtsd el, hogy Krisztus az erősebb. Ahogy Samáriában Krisztus volt az erős, ahogy a mai világban is Krisztus az erős, a Golgotai kereszten is Krisztus volt az erős, mert ő vállalta a halált, és ő vállalta a feltámadást. Ez mindig is így van. És akkor visszatérek ide. Fülöp tehát odament egyszerű hívő emberként, egy menekültként, kis hátizsákjával, vagy nem tudom mivel, gyakorlatilag semmilyen nem volt, de volt Krisztusa. Elkezdett beszélni Krisztusról, és megváltozott minden. Ennek az eredménye az lett, hogy a városban öröm lett. Az emberek felszabadultak. És szeretném úgy megkérdezni befejezésül ezt a kérdést, hogy szeretnél Fülöp lenni, hogy valahol úgy megjelenni a családodban, a munkahelyeden, a szomszédodnál, a rokonaid között, vagy lehet, hogy egy tök idegen országban, vagy egy kultúrában, teljesen mindegy, hogy hol, hogy Isten tudod képviselni, és megváltozik minden. Hogy nem ráthat minden szemetet nem fogadsz be, hanem te fogod az igazságot és a szentséget képviselni mások felé. Ez lehetséges. Fülöpre jellemző volt néhány dolog. Az egyik az volt, hogy Szentlélekkel teljes ember volt. Olvasunk a Bibliában arról, hogy amikor őt kinevezték, fölszentelték, imádkoztak ért, hogy az első gyülekezetnek az egyik vezetője legyen, akkor kritérium volt, hogy csak Szentlélekkel teljes emberek jöhetnek szóba. Aki nem ilyen, az sajnáljuk, az nem jön szóba. Szóval ő Szentlélekkel teljes ember volt. És ha te szeretnél Fülöp lenni, holnap vagy holnap után bárhol, család, munkahely, város, szomszéd, bármilyen környezetben, akkor imádkozz azért, hogy Szentlélek töltsön be. Ez fogja neked a stabilitást adni, ez fogja az erőt adni, ez fogja a lendületet adni. Te Szentlélekkel teljes ember vagy? Mert nem, akkor itt az idő, hogy az legyél. Itt az idő, hogy ezért imádkozz. Egy másik jellemző volt, hogy nem a saját sebeit nyalogatta, hanem elkezdett szolgálni. Szerintem ez egy óriási dolog. Újra hangsúlyozzam, Jeruzsálemben elkezdték üldözni a keresztényeket, elkobozták a vagyonukat, valakiket börtönbe vetettek, valakiket megöltek. Ebből a helyzetből elmenekül valaki, vitte, amit magával tudott vinni. Egy olyan ember volt, aki bőven nyalogathatta volna a saját sebeit, bőven sajnálhatta volna magát, és bőven eljátszhatta volna a menekültet, és hogy milyen szerencsétlen vagyok én, és az Isten miért nem segít rajtam, és miért kerültem én ilyen helyzetbe, és a szokásos szöveg, amit szoktak ilyenkor jó keresztények, meg rossz keresztények, meg mindenki mondani. Fülöp nem ilyen volt, nem a saját sebeit nyalogatta, hanem elkezdett szolgálni. Egy harmadik, elhitte a mai prédikációnak a fő üzenetét, hogy Jézus hatalmasabb, mint az ördög. Ez nem volt kérdés neki. Amikor elment erre a területre, és tudta, ismerte ezt a területet, minden zsidó ismerte Samáriát, mindenki tudta, hogy mi van, tiszta káosz, zűrzavar, nem is akartak a zsidók oda menni. Úgy gondolták, hogy annyira szeméttel teljes, szellemi szeméttel teljes ez a vidék, annyira démonikus, hogy ha valaki oda beteszi a lábát, már megkötözött lesz. Ezért nem akartak az emberek tisztátalanokká válni, és azt mondták, hogy inkább nem megyünk oda. Egy ilyen helyre Fülöp bátran odamegy, és elkezd prédikálni. Szóval elhitte, hogy Jézus hatalmasabb, mint az ördög. És van még egy, hogy mert Krisztusról nyíltan beszélni. Ami, készüljetek föl rá, szerintem egyre inkább arra megy a világ, hogy ezt megtagadják tőled és tőlem. Csak úgy beszélhetsz Jézusról, hogy a Buddháról, Mohamedről és nem tudom, Krisnáról és mindenről beszélsz egy kicsit, és ebbe a sorba beteszed Jézust, ez így korrekt. De ha csak Jézus, akkor így nem beszélhet róla. Az egész nyugati világ erről szól. Fülöp nem vette be ezt a dolgot, azt mondta, hogy nyíltan Krisztus, és ez változtatott meg mindent. És ha te ismersz nyíltan Krisztusról beszélni, akkor ez tud megváltoztatni mindent. És azt szeretném, hogy itt a mai délőttnek a zárásaként Pál apostolnak a Róma 1.16-ban leírt bizonyságtételét közösen elolvassuk. Valamennyire lehet látni itt mögöttem a vásznon. Pál is tudta azt, hogy Jézus sokkal hatalmasabb, mint az ördög, nem csak Fülöp, és azt a bizonyságot mondta el, és mondjuk ezt el közösen, jó, így olvassuk innen a vászonról, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Na még egyszer. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére. Hát jó hetet kívánok nektek, éljük meg ezt. Ne szégyeljük, képviseljük, és az Isten ereje felszabadul. És akkor tök mindegy, hogy az ördög mit akar. Majd ő döntse el, hogy fog kiabálni, meg a démonok hogy fognak menekülni. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt tegyük. Legyünk áldottak ebben. Amen.